Kedves hallgatom! János apostol írja, egyszülött fiát küldte el Isten a világba. Amikor őt egyszülött fiúnak nevezi az írás, ez azt jelenti, hogy egyedülálló kapcsolata van az atyával. Ő nem teremtmény. Isten a teremtett angyalokat fiainak nevezi, és ő mondja azt is, hogy akik bíznak Krisztusban, azok Isten gyermekei. De az igében mégis az áll, hogy az Úr Jézus az egyszülött fiú. Érdekes, hogy ugyanezt mondták Izsákról. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 17. vers. Akkor Ábrahámnak már volt egy Ismáel nevű fia, és később születtek más fiai is. Ismáel Ábrahám fia volt éppen úgy, mint ahogy Izsák is az ő fia volt. Valójában Ismáel valószínűleg ugyanúgy hasonlított Ábrahámhoz, mint Izsák. De Izsákot nevezik egyszülött fiának, vajon miért? Mert egyedülálló volt, születése csodálatosan történt, és különös kapcsolatban volt apjával, amiben nem részesültek Ábrahám más fiai. Az Úr Jézus Krisztus az Istenségben az örökkévaló atya, örökkévaló fia. Nem lehet örökkévaló atyánk, örökkévaló fiú nélkül. Isten nem abban az értelemben atya, mint ahogy az ember apa lehet. Az Isten lélek, mondta az Úr Jézus. Az egyszülött fiú az atya egyedülálló fia. Mások a teremtés alapján a fiai, mint Ádám és az angyalok, vagy az újjászületés alapján, mint a hívők. De Jézus Krisztus egyedülálló fiú, hogy éljünk általa. Miként élhetünk általa? Csak azért élünk általa, mert ő meghalt. Halála ad nekünk életet. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. János első levele, 4. rész, 10. vers. János használta már korábban is az engesztelés szót, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele, 2. rész, 2. vers. Ez a szó eléggé kiemelkedő. Két különböző görög szót fordítanak engesztelésnek az új szövetségben. Ténylegesen ez a két szó azonos, de két különböző formája van. Dr. A.T. Robertson, akit a legnagyobb görög tudósnak tekintek, azt írja, hogy itt az engesztelés szó a fiúra mutat. Az engesztelés azt jelenti, hogy a kegyelem trónja, vagyis ugyanaz, mint az Ószövetségben az engesztelő áldozat, amely elfedezte a bűnt. Hadd tegyem ezt a lehető legvilágosabbá. A Szent Sátorban, a Szentek Szentjében volt a szövetség ládája. A láda tetején volt egy igen díszes fedő, amelyre két kerúbot készítettek tiszta aranyból. A kerúbok egymás felé fordulva lefelé néztek a láda tetejére. A frigyláda nagyon csodálatos tárgy volt, mert teljesen akászfából készítették, és kívül-belül beburkolták arannyal. A felelét nevezték kegyelem trónjának. Itt találkozhatott Izrael népe Istennel a főpap közvetítésével. Évente egyszer, és csak egyszer egy évben a főpap bement a Szentek Szentjébe, és vitte magával a vért, hogy ráhintse a kegyelem trónjára. Azért tekintették kegyelem trónjának, mert csak így módon találkozhattak Istennel. Isten szerette őket, de nem mondta azt, hogy jöhettek hozzám úgy, ahogy akartok. Isten ezt a módot határozta meg a hozzávaló közeledésre. A nagy engesztelési napon A főpap bement a frigyládához, és ráhintette a vért a kegyelem trónjára. Ez azt jelentette, hogy a népet elfogadta Isten egy újabb esztendőre, és aztán a következő esztendőben ismét át kellett menniük ezen a szertartáson. Nos, itt ebben az előttünk levő Biblia versben az Úr Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő engesztelő áldozat bűneinkért. Ez azt jelenti, hogy ő a kegyelem trónja, ami bűneinkért. Maga Jézus a kegyelem trónja, mert ő halt meg a földön értünk, halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Római levél, 4. rész, 25. vers. Ebben a fejezetben János kétszer közöl definíciót Isten szeretetéről. A 8. versben, és aztán ismét a 16. versben ugyanígy. Ez nagyon csodálatos, de meg kell valamit jegyeznem felőle. Nem mondhatod azt, hogy Isten irgalom. Nem mondhatod azt, hogy Isten kegyelem. Még csak azt sem mondhatod, hogy Isten igazság. Csak azt mondhatod, hogy Isten szent, mert ezt jelenti az, hogy Isten világosság. De azt is elmondhatod, hogy Isten szeretet. Közölnöm kell veled, hogy Isten nem az ő szeretete által vált meg minket. Ő szeret minket, és ezt nem akarjuk elveszíteni a szemünk elől, de Isten minden ok nélkül nem nyitja ki a menny kapuját, és nem menekít be minket a sötétség leple alatt, még akkor sem, ha szeret minket. Isten nem nyithatja föl a menny sorompóit, és nem vihet be minket a főajtón. Isten nem teheti ezt, és nem is fogja ezt tenni, hiszen ő szent és igazságos Isten. Országunkban annyiféle ravaszkodást látunk az igazságszolgáltatásban, és ennek eredményeképpen a bírók és a hatalomban levők megszavazzák a halálbüntetés eltörlését. Miért? Mert tudják, hogy ha valakinek pénze vagy befolyása van, akkor nem lehet elvenni az életét. Csak a szegények nem menekülhetnek meg a megérdemelt büntetéstől. Ma az a tragikus, hogy véleményünk szerint az igazságot meg lehet vásárolni. Bár Isten szeret téged, ő nem a szeretete által vált meg, mert nem válthat meg szeretet által. Istennek valamit tennie kellett a bűn miatt, mert ő szent és igazságos, és amit cselekszik, helyes. Tehát Isten ide adta fiát, hogy meghaljon a kereszten érted és értem, hogy megfizesse a bűnünkért járó büntetést, hogy a Szent Isten lenyúlhasson és megválthasson minket. Csak ezen az alapon válthat meg minket a Szent Isten. Nem válthat meg semmilyen más alapon. Krisztus a kegyelem trónja, és ott jelenti ki Isten az ő szeretetét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 16. vers. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent. Nem mi szerettük őt először. Isten nem azért tette ezt értünk, mert vonzók voltunk, vagy mert jók voltunk, vagy mert megígértük, hogy valamit megteszünk. Isten szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk. Föl kell ismernünk, hogy ma bűnösök vagyunk, és hogy Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Római levél, 5. rész, 8. vers. Isten cselekedte ezt akkor, és Isten szeretett minket már akkor. Utat készített nekünk, ha elfogadjuk azt. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Vagy ezen az úton jössz, vagy egyáltalán nem jössz. Ostobaság azt gondolni, hogy mivel Isten szeretett, ezért végül minden kibontakozik, és mindenki a mennybe jut. Az fog majd megvalósulni, hogy a kárhozottak az elveszettek örökkévalóságába kerülnek, és az üdvözültek a megváltottak örökkévalóságát öröklik. Ez mind így fog kibontakozni. Vajon neked mi lesz az örök sorsod? Neked is lehet örök életed, ha Isten útján közeledsz hozzá, és ez végtelenül fontos. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. János első levele, 4. rész, 11. vers. Isten bemutatta irántunk való szeretetét, ezért nekünk is ezen az alapon kell egymást szeretnünk. János így szól. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, ez visszavisz a 10. vershez. Ez a szeretet, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul. Ő eléggé szeretett minket ahhoz, hogy fiát adja engesztelő áldozatul a bűneinkért. Ha azokat szeretjük, akik minket is szeretnek, vagy ha önző vonás van irántuk való szeretetünkben, akkor az nem igazi szeretet. Az Úr Jézus mondta, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? Máté evangéliuma, 5. rész, 46. vers. Mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Ez nekem nagyon kedves, amikor János azt mondja, hogy tartozunk azzal. Nem olcsó szentimentalizmusról beszél, amit nagyon sokan gyakorolnak napjainkban. Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 4. rész, 15. vers. Ha igazán szereted őt, megtartod az ő parancsolatait. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. János evangéliuma, 15. rész, 12. vers. Mit szólsz ehhez? Talán azt akarod nekem mondani, hogy gyűlölheted a keresztényeket, és még mindig szeretheted Istent? Meg akarom mondani nagyon őszintén, hogy ha nem tudod bemutatni az életedben, hogy szereted a többi hívőt, akkor súlyosan kérdéses, hogy Isten gyermeke vagy-e, vagy nem. Nagyon sok ostobaság járja napjainkban. Nem a válveregetésről beszélünk, nem arról szólunk, hogy testvérezzük egymást, vagy nagyon illedelmesen viselkedünk a gyülekezetben. Az a kérdés, hogy törődünk-e a hívőkkel? Törődünk-e azzal, hogy az ige tovább jusson? Törődünk-e az Úr szolgálatával? Az Úr Jézus elmondhatta már a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangéliuma, 23. rész, 34. vers. Az egyház első mártírja, István, hasonlót mondott. Meg tudsz-e így bocsátani ma? Képes vagy-e megbocsátani azoknak, akik bántottak, sértettek, és mégis azt vallják, hogy Isten gyermekei? Ha nem viszonozzák szeretetedet, akkor kétséges, hogy Isten gyermekei-e vagy nem. Ez az igazi teszt, ez a savállósági próba, és ez eléggé belénk mar, ugye? Miért nem hallják az ilyen tanításokat ezeken a kis szemináriumokon, ahol elmondják, hogy hogyan kell keresztény életet élni, és hogyan kell kijönni a házastársunkkal. János megadja nekünk mindennek a szikla alapját. Szereted Istent, és szereted a többi hívőt. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. János első levele, 4. rész, 12. vers. Istent soha senki sem látta. Egyesek kétségbe vonják ezt a nyilatkozatot, amikor rámutatnak a Szentírásban azokra, akik látták Istent. Természetesen ott volt Ádám, és aztán Mózes, aki szemtől szemben beszélt Istennel, és elrejtőzött a sziklahasadékban, amikor Isten elment mellette. Ézsaiás mondja, Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Ézsaiás könyve, 6. rész, 1. vers. Azt találjuk, hogy Ezékielnek látomásai voltak Istenről, és az Úr megjelent Dánielnek és másoknak. János mégis ezt mondja evangéliumában. Isten soha senki sem látta. De János nem áll meg ennél a kijelentésnél, hanem tovább folytatja. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma 1. rész 18. vers. Vagyis ő magyarázta meg Istent. Amikor Isten az Ószövetségben megjelent az embereknek, ők nem Istent látták, mert Isten lélek, és mi lélekben imádjuk őt. Akik őt látták, Isten megjelenését látták. Vagyis Isten bizonyos alakban mutatkozott be ezeknek az embereknek, de nem nyilatkoztatta ki önmagát az ő lényének teljességében. Tehát János azt mondja levelében, hogy még miután az Úr Jézus visszament is a mennybe, Isten soha senki sem látta. Az Úr Jézus ezt mondta Fülöpnek, aki engem lát, látja az Atyát. János evangéliuma 14. rész 9. vers. De miként látták őt? Emberi testben rejtette el magát annyira, hogy a tömegek, akik látták őt, nem ismerték fel. Názáretben nőtt fel, emberi testben elrejtőzve, de nem ismerték fel, hogy ő volt Isten fia. Senki sem látta Istent az ő teljességében. Ez még ma is igaz. A lényeg az, hogy János itt világossá teszi, hogy még soha senki sem látta Istent, de Isten bemutatja magát a hívők egymás iránti szeretetében. Mivel a világ általánosságban nem látja Jézust, ahogy ő bemutatkozik Isten igéjében, ezért Isten szeretetét egyedül az őt képviselő hívők élete által ismerhetik meg az emberek. Egyikünk sem tudott Isten szeretetéről addig, amíg Isten be nem mutatta a kereszten, amikor Krisztus meghalt, és szeretetét valóságossá tette a Szentlélek által. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Római levél, 5. rész, 5. vers. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Római levél, 5. rész, 8. vers. Még mindig igaz az, hogy senki sem keresheti meg Istent, ezért Isten lejött, hogy megkeresse az embert. Lejött 2000 évvel ezelőtt, bemutatkozott az Úr Jézus Krisztusban, és amit Isten felől tudunk, azt az Úr Jézus Krisztus személye által ismerjük. Nem tudom, hogy Isten miként érez bizonyos dolgok miatt. Nem tudom, hogy mit gondol Isten bizonyos dolgok felől. De amikor követem az Úr Jézust, és hallgatom őt, tudom, hogy Isten mit gondol, és érzem Isten szívdobogását. Tudom, miként érez egy-egy temetésnél. Mert a Szentírás mondja, hogy könnyekre fakadt Jézus. Tudom, miként érez a kisgyermekek felől, mert ölébe vette és megáldotta őket. Tudom ezeket, mert az Úr Jézus lejött és bemutatta Istent. Ez a gonosz világ miként ismerheti meg Istent? Sajnos túl sok hívő próbál a világnak tetszeni ahelyett, hogy próbálna prédikálni a világnak. Azzal törődünk, hogy a világ mit mond rólunk, pedig az a fontos, hogy mit gondolnak Jézusról. Mit gondolnak rólunk, akik őt képviseljük? Valaki ezt így fogalmazta meg. 20 éves korunkban nem törődünk azzal, hogy a világ mit gondol rólunk. 30 éves korunkban aggódunk amiatt, hogy a világ mit gondol rólunk. 40 éves korunkban felfedezzük, hogy a világ egyáltalán nem törődik velünk. Ez így igaz. Ma bizonyságot kell tennünk a világnak. Miként teszünk bizonyságot? Továbbadjuk az igét. Igen, ez nagyon fontos. De a világ szeretetre éhezik, nem tudják, hogy mi az. A szeretetet a szex szóban betűzik ki. Erről a szeretetről tud a világ, de nem tud semmit Isten szeretetéről. Nem tudják, hogy az milyen csodálatos, pedig ő bemutatta nekünk szeretetét. Imádkozzunk! Édesatyám, segíts, hogy minden szavam és tettem a te szeretetedet tükrözze a világ előtt, az Úr Jézus Krisztus ereje által. Amen.